A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás mindörökké. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked és dicsérünk téged minden nap megújuló szeretetedért és kegyelmedért. Új napot adtál nekünk, meghosszabbítottad életünket, új lehetőséget adtál nekünk, hogy reát figyeljünk, igédet hallgassuk és tanítjuk, és most hozzád jövünk, Urunk, mert szeretnénk, hogyha tanítványaitként leülhetnénk lábad elé, és ahogyan Mária a jobb részt választotta, mi is választhassuk a jobb részt, a te igéd hallgatását. De add, és szent lelked által indíts szívünket, hogy ne csak hallgassuk, hanem be is fogadjuk, szívünkbe forgassuk, és meg is tartsuk igédet. Kérünk téged azért, hogy légy itt közöttünk, és áld meg ezt a mai napot is számunkra, te az egész hétvégénket. Amen. Kedves testvérek, a mai reggeli áhítat igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében található, a 7. fejezet 8. versétől a 10. Így ír Pál a korintusiaknak: mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kedves testvérek, talán kicsit furcsák ezek a szavak, és így kiemelve őket Pál apostolnak a korintusi leveléből, talán egy kicsit érthetetlenek is, hogy miről is ír Pál apostol, miféle szomorúságról, miféle levélről, mi is volt ez az egész helyzet. Azért, hogy ezt jól tudjuk megérteni az ige üzenetét, ezért szükséges egy kicsit tényleg a hátteret elmondani. A második korintusi levelet szokás egyébként a vigasztalás levelének is nevezni, hiszen nagyon sokszor erről visszatérve említést tesz az apostol. Már rögtön a kezdetén arról ír Pál apostol, hogy Isten mennyiféle nyomorúságban ad nekünk vigasztalást, mert hiszen ő a vigasztalás atya. És aztán itt a 7. fejezetben, amiből felolvastam ezeket a verseket, egészen személyes dolgokról, a őt és a gyülekezetet érintő dolgokról ír. Mik is voltak hát ezek a szomorú események? Pál apostol másfél évig volt Korintusban, és ő alapította a gyülekezetet, ő gondozta, erősítette, aztán tovább megy a missziói útján, Troászba megy át, és amikor Troászban van, akkor rossz híreket kap a korintusi gyülekezetről. A gyülekezetben az apostolok távozása után fellazult az erkölcs, nem csoda, hiszen Korintus egy kikötőváros volt, tengerészek és hajléktalanok és hasonló emberek, messziről jött emberek, sokféle emberek éltek ott, akik a gyülekezet tagjai lettek, és ebben és sok bálvány imádó is volt, különböző vallásoknak a követői, és úgy látszik, hogy ez a külső behatás, ez a körülményeknek a behatása a még meg nem erősödött és meg nem szilárdult gyülekezetre rossz hatással volt. fellazultak tehát az erkölcsök, többen is súlyosan vétkeztek, nyilvánvaló bűnökben, házasságtörésben éltek, még olyan is volt, olyan kirívó eset, hogy valaki a saját, nyilván mostoha anyjával élt együtt házasságtörő kapcsolatban, kicsapongó életet éltek, részt vettek a bálványimádásban, a mértéktelenül ettek, ittak, tehát nem keresztényekhez, nem a Krisztushoz méltó életet folytattak. És ezek a hírek eljutottak Pál apostolhoz, de nem csak ez, hanem Pált leginkább az döbbentette és az szomorította meg, hogy a gyülekezet pedig megtűrte maga között ezeket a nyilvánvaló vétkeseket is, és így a gyülekezetbe bekerült a kovász, amelyik megerjesztette az egész tésztát, és az egész gyülekezeti élet megromlott. Senki nem volt, aki helyre tudta volna tenni, a gyűl figyelmeztetni tudta, vagy fegyelmezni tudta volna a nyilvánvaló bűnösöket. És egy picit elgondolkoztam azon, hogy hát azért ez a szituáció a mi egyházi berkeinkben is megvan, mert tudjuk ugyan, hogy vannak a mi gyülekezeteinkben is olyan keresztények, akiknek elég tág a lelki ismeretük, belefér sok minden, ami a világból bejön. Mindenki a nevetésből látom, hogy mindenki fogja, érti, nem kell különösebben részletezni. És nálunk is, a mai korban is, ki az, aki beleszól, hogy ki az, aki megmeri inteni a gyülekezet tagját, netántán a lelkészét is, hogy testvér, hát ez nem méltó egy keresztény emberhez. Vannak, akik megszomorodnak, vannak, akik háborognak, de csak úgy magukban, és Pál erre mondja, hogy hát nagyon megszomorodtam, amikor hallottam ezeket a híreket, és Pál apostol tanítására talán voltak még, akik emlékeztek, és ha esetleg szóba hozták, hogy hát nem így tanultuk mi ezt Páltól, hanem akkor az volt az eredménye, hogy a vétkesek pedig nagyobb szájúak voltak, mint azok, akik intették esetleg őket. Sőt, eljutottak odáig, hogy egészen Pál apostol ellen fordultak. Elkezdték mondogatni Pál távol, hát ki az a Pál? Nem is apostol. Hát ő nem volt a 12 között. Milyen jogon parancsolgat? És kétségbe vonták az apostoli valódiságát. Ma úgy mondanánk ezt, hogy karaktergyilkossággal reagáltak Pálnak a személyére. És a gyülekezet tagjai pedig hallgattak, nem álltak ki a lelki atyuk mellett. Na hát ezeknek a híreknek a hallatára Pál apostol tényleg elszomorodik, és tudunk arról, hogy gyorsan elment egy rövid látogatásra Korintusba, de ez a látogatás sikertelen volt, sőt, nagyon fájdalmasnak bizonyult, még jobban elmérgesítette a helyzetet. Mert a korintusiak nem enyhültek meg, a bűnöst nem intették meg, az apostolt súlyos vádakkal illették, és Pál szomorúan hagyja ott Korintust. És ezt a fájdalmas látogatást követte az a levél, amelyikre itt utal Pál, hogy ha megszomorítottalak is titeket, azzal a levéllel. Ezt a levelet nem ismerjük. Ez nem maradt meg nekünk, csak az utalásokból tudjuk, hogy írt Pál egy levelet, amelyikben intést, elég kemény szavakat használ, És maga Pál írja, hogy könnyek között írtam ezt a levelet, küzdött, vívódott, szomorú volt, és azon gyötrődött a gondolkozott, hogy egyáltalán írjon-e a korintusiaknak. Mert félt, hogy megbántja őket vele, azokat főleg, akik esetleg nem voltak részei ennek az eseménynek. De mégis Pál úgy dönt, hogy megírja ezt a kemény levelet, mert neki fontosabb volt az, hogy a gyülekezet élete Krisztus szerint alakuljon, és így figyelmeztette az Isten iránti engedelmességre a korintusiakat. Pál ebben az elveszett levélben elmondta a maga fenntartásait, kétségeit, és nagyon határozottan, ezt is csak utalásokból tudjuk, hogy Isten akaratára hívta fel a korintusiak figyelmét, hogy akiket Jézus megváltott, és akik Jézustól új életet kaptak, hát azoknak szentül és fedhetetlenül kell, hogy éljenek. És ezt nem hallgathatta el, nem hunyhatott szemet a Korintusban lévő terjedő bűnök, erkölcstelen élet fölött. És tulajdonképpen Pál bár fél attól, hogy ezzel a nyílt, határozott, kritikus levéllel, bíráló levéllel megszomorítja a korintusiakat, mégis megírja a levelet, mert azt mondja, úgy látja, hogy ezt nem is ő mondja a korintusiaknak, hanem az Úr üzenetét mondja el, tehát ezt az Úr maga mondja a gyülekezetnek. És ha már a korintusiaknak nem volt annyi lelkiismereti belátásuk, bölcsességük, hogy megszomorodtak volna a köztük lévő bűnök miatt, ezért Pál azt mondja, az Úr szól most hozzátok, és ezt nekem tetszik, nem tetszik, félek, nem félek a következményektől, továbbítanom kell nektek. És Pál szorongva várja a híreket, hogy milyen is lett ennek a levélnek a fogadtatása Korintusban, és szorongva várja Pál, hogy hogyan alakul a helyzet. És végül is ez az ügy örömre fordul, mert a gyülekezet tényleg megszomorodott, de most már úgy szomorodott meg, mint akik meghallották Isten szavát, szembesültek a saját hűtlenségükkel, kereszténységük elégtelenségével, hitüknek a csődjével, és ez a szomorúság az Isten igéjének a teli találata nyomán jött létre, ezért mondja Pál azt, hogy nem a világ szerint szomorodtatok meg, hanem az Isten szerint szomorodtatok meg, és ez eredményezte azt, hogy megtérés lett, visszatérés lett Jézus Krisztushoz. Pálnak, és itt jutunk el tulajdonképpen az igazi témához, hogy Pálnak a leveléből látjuk, hogy világosan különbséget tesz a páli gondolkodás, az Isten igéje világosan különbséget tesz kétféle szomorúság között. A világ szerinti szomorúság és az Isten szerinti szomorúság között. Gondolkoztam, hogy mondjam el ezt, hogy próbáljam, és az jutott eszembe, hogy megértsük a különbséget, a legjobb, hogyha mind a kettőre egy konkrét olyan példát nézünk meg, ami a Biblia ismeretünkből jól ismert. A szomorúság oka ugyanaz lesz, csak a kezelése lesz más, és ezért lesz végül az egyik a világ szerinti szomorúság, a másik az Isten szerinti szomorúság. Mi ez a kétféle szomorúság? Jól tudjuk, hogy Jézust ketten is elárulták. Az egyik Júdás volt. A másik Péter. A bűnük ugyanaz. Mindketten megtagadták Jézust, az egyik talán valamivel aktívabban, de mindketten végül is megtagadták. És mind a ketten felismerik azt, hogy elárulták Jézust. És talán mindkettőnek eszébe jutott az, amit Jézustól hallottak, hogy ha valaki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. És ezért mind a kettőjüket gyötörte a lelkiismeret, meg a félelem, de másként. Júdás teljesen belebonyolódik, beletemetkezik a szomorúságába, meg a félelmébe. És tulajdonképpen ez a legveszedelmesebb menekülés a szomorúság elől, amikor a szomorúság, valaki a saját szomorúságába menekül bele, és abba beleássa magát teljesen. Ugye ismerős talán a számunkra is az, hogy voltak helyzetek, amikor felismertük, hogy rosszul döntöttünk, rosszat tettünk, olyat követtünk el, amelyik megszégyenített minket is, talán a kereszténységünket is, másokat is megbántott, és akkor elkezdünk azon szomorkodni, hogy jaj, milyen is vagyok én. Hogy lehetek én ilyen? És innen nem tudunk kilépni, nem tudunk tovább lépni, hanem egyre mélyebben kerülünk bele ebbe a megszomorodott állapotba. Hát Júdás is ilyen helyzetbe került, amikor csak arra tudott gondolni, hogy milyen rettenetes, amit tettem, ártatlan vért árultam el, és eljut oda, és számomra már nincs bocsánat, én már elvesztem. Önmaga körül forog. Tettének a következményei gyötrik. És így sodródik egyre közelebb a kétségbeeséshez, és a kétségbeesett megoldáshoz, az öngyilkossághoz. Tehát Júdás is belátta a vétkét. Hogy ne látta volna? Csak ezen nem tudott túllépni, és a szomorúságot engedte, hogy eluralkodjon, és az teljesen beborította, sötétségbe borította az egész lényét, életét, gondolatait. Ez a világ szerinti szomorúság. És sokan vannak így, talán keresztények is, a bűneikkel. Van úgy, hogy szomorúság tölt el minket, és a bűn következménye miatt félünk, de végül is ez eláraszt minket, és nem is igazán abba rendülünk bele, hogy ja Istenem, vétkeztem ellened, hanem ja Istenem, mi lesz most? Magamra gondolok, nem az Úrra gondolok. És gyakran nem az fáj nekünk, hogy Isten ellen vétkeztünk, hanem a bűneink következményei, vagy várható következményei bántanak minket. Szomorúak vagyunk, még amiatt is szomorúak vagyunk, hogy rossz a lelkiismeretünk, ezért rossz a közérzetünk, a lelkiismeret furdalás kellemetlen érzésétől szeretnénk megszabadulni, de közben mégsem Isten előtt állunk, hanem csak küzdünk önmagunkkal. Na ez az a világ szerinti szomorúság, amelyik a halálhoz vezet. Nem feltétlenül úgy, mint Júdásnál az öngyilkossághoz, nem a test halálához, de a lélek halálához bizonyosan. Nézzük a másik szomorúságot, Pétert. Amikor Péter rádöbben arra, hogy mit is tett, akkor sírva fakad, mert nem önmagára néz, hanem Jézust látja meg. Jézusra néz. Ugye jól ismerjük, erről énekeljük a szép énekünket, hogy szelíd szemed, Úr Jézus. Péter is tisztában van a bűneivel, Péter is szégyelli magát, Péter is fél nyilván, hogy mi lesz most, de Jézus tekintetét elkapja, Jézusra néz, és ezzel egy sokkal mélyebb, egy másik dimenzióba, egy másik szintre megy az ő szomorúsága, mert az rendíti meg, hogy hogyan is bánthattam meg én az én uramat, azt, akinek a szeretetét évek óta megtapasztaltam. Aki őt, a bűnös halászt meglátta, megszólította, megbocsátotta a bűneit, tanítványává tette, rábízta az egyházát, és ő mindezért azzal fizetett, hogy azt mondta, hogy soha nem is ismertem ezt az embert. Kedves testvérek, ez az igazi szomorúság. Amikor azt ismerjük fel, amikor a bűnbánatunk, bűnfelismerésünk eljut arra, hogy nem arra, hogy jaj, milyen rosszat tettem magamnak, mit lesznek a következményei rám nézve, hanem amikor azt ismerjük fel, hogy megbántottam az én uramat, aki mindennél jobban szeret engem. Megbántottam, és ez rettenetes. Hogyan tehettem ilyen? Igen, lehet így, ezzel a szomorúsággal, az Isten szerinti szomorúsággal tekinteni a bűneinkre, az életünkre, és ez a fajta szomorúság megtérést szerez. A katolikus testvéreink a gyónásban ezt a fajta szomorúságot kérik és követelik meg. Nem arról van szó a gyónásban, hogy sorold fel a bűneidet, és én fel, hanem arról van szó, hogy eljussunk a bűnbánatnak arra a fokára, amit úgy hívnak, hogy töredelem. Amikor megtörik a szívünk, mert belátjuk azt, hogy Isten ellen vétkeztünk. A mi Urunk, a minket mindent nagyon szerető Jézus Krisztus ellen vétkeztünk. Itt már nem a bűn áll a középpontban, és nem a bűn áll a szemünk előtt, hanem az a Krisztus, aki minket olyan nagyon szeretett. Ő ellene vétkeztünk. Hogy is mondja a Zsoltár? Egyedül ellened vétkeztem. Dávid írja, pedig hát vétkezett Becsabé ellen, vétkezett Úriás ellen, de Dávid bűnbánata, őszinte bűnbánata és töredelme, egyedül ellened, Isten ellen vétkeztem. Testvérek, minden bűn Isten elleni vétek. Persze súlyos dolog az, hogy a szeretett embertárs ellen, vagy önmagam ellen, vagy bárki más ellen vétkeztem, de mindennek a gyökere az, hogy egyedül ellened vétkeztem, Uram. És aki idáig jut el, az szomorodik meg az Isten szerinti szomorúsággal. És az Isten szerinti szomorúságra, ha eljut erre a töredelemre, eljut valaki, akkor az Isten szerinti szomorúság, ahogy Pál írja itt, megtérést szerez. Itt a mit ír Pál, hogy megbánhatatlan megtérésre vezet, a metanoia szó szerepel, amit nyilván a testvérek nagyon jól tudnak, hogy mit is jelent ez, a gondolkodásnak a megváltozása. Nem csak a gondolatokról van itt szó, hanem az egész bensőnket irányító indítájtékról, egyfajta totális átértékelésről, és az ember lényének a megváltozásáról van szó a metanoiában. És ezzel a változással együtt jár természetesen az életmód, az értékek, a célnak is a megváltozása. A megtéréssel új ember születik, aki elfordult az Isten nélküli élettől, megváltozik az Istennel való kapcsolata, és az lesz a mérce, hogy Isten szeret engem, és én is szeretem az Istent. Ugye jól értjük, hogy mi a különbség a között, amikor a törvényt szegezik nekünk, hogy nem teheted ezt, azt, amazt, és ha ezt, azt, amazt teszed, akkor bűnös vagy, vagy a között, hogy én szeretem az Istent, és mégis megbántottam. Nem csupán az elkövetett bűneink miatt van szükségünk bűnbánatra és megtérésre. Mert mióta az ember elhagyta Istent, azóta valójában az ember önmagát szereti. Mi menthetetlenül önközpontúak, énközpontúak vagyunk. Az egész lényünk, az egész gondolkodásunk önző. Van ennek persze következménye. Elhagytuk Istent, csak magunkra gondolunk, aztán ennek vannak következményei, hogy nagyon hiányzik az Isten szeretete, mert magunkban mindent csak elrontunk, mert rájövünk arra, hogy ez se jól megy, az se jól megy, és hát mert hiányzik az Isten szeretete, a vele való kapcsolat, nagyon sajnáljuk is magunkat. Persze nem úgy, hogy tudnánk világosan azt, hogy mindennek az oka az, hogy az Isten szeretete hiányzik, csak azt érezzük, hogy valami a szeretet hiányzik, és kezdjük mondogatni, hogy jaj, engem nem szeret senki, engem mindenki bánt, nem értenek meg, én olyan magányos vagyok, nekem semmi sem sikerül, szomorú az egész életem. Nos, ez a fajta szomorúság a világ szerinti szomorúság. Az Isten szerinti szomorúság az, amikor valaki rádöbben arra, hogy elhagytam Istent. Nem ő az életem középpontja. Nem őt szeretem igazán, hanem magamat. És hogyha erre eljutunk, és rádöbbenünk, és ezt bánjuk, ez lesz az Isten szerinti szomorúság. És ez a szomorúság, ami megtérést, és életet, és üdvösséget teremt. Ha elhagyjuk az én imádatát, és helyébe tesszük annak az Istennek az imádatát, aki Jézus Krisztusban mindennél jobban szeret bennünk. Hát Pál apostol is valahogy így írja meg a levelét, és ezt fogták fel a korintusiak. A levél sikeres volt, átment az üzenete, és Pál ennek örül nagyon. És ő benne is megoldódik, feloldódik az a szomorúság, amelyet a korintusiak okoztak neki. Mert hiszen van szomorúság, amit más emberek okoznak nekünk, de ezt a szomorúságot is csak azzal tudjuk legyőzni, hogyha Isten szerint tekintjük, hogyha azt mondjuk, hogy az Úr meg tud vigasztalni, és akkor, hogyha Isten elé visszük ezt a szomorúságunkat, és nem az emberekkel akarjuk rendezni a dolgokat, hanem talán Isten előtt végig gondoljuk, hogy mi is ennek az oka, hogy mi vezetett idáig, akkor tudunk mi is az Isten szerinti szomorúsággal kezelni dolgokat. És akkor egy megkönnyebbült és egy tiszta, megtisztult, a Krisztus szeretetével, megtelt szívvel írja Pál a következő levelét, és megy majd vissza Korintusba. Igen, mert ilyen Krisztus által megvigasztalt, Isten szerinti megvigasztalt szomorúsággal vissza lehet aztán menni megbékélve Korintusba, vagy a munkahelyemre, vagy a családomba, vagy bárhová, ahol megszomorítottak. Szeretném azzal zárni, hogy próbáljuk meg mi is azt tenni, amit Pál tett. Ő így írja ebbe a levélbe, hogy elhatároztam, hogy nem megyek szomorúsággal közétek. Előbb rendezem magamban az ügyet, Krisztus színe előtt. És akkor még az is megtörténhet, hogy rájövünk arra, hogy Lehet, hogy nem is nekem volt igazam. Lehet, hogy a másik félreértett valamit. Lehet, hogy túlreagáltam az egészet. Sok minden kiderülhet Krisztus színe előtt. De a legfontosabb az, hogy úgy tekintsek arra, aki a szomorúságom forrása, vagy úgy tekintsek önmagamra és a szomorúságom forrására, hogy ez Isten színe előtt engem kényszerít megtérésre. És csak akkor van végleg lezárva egy dolog. Ha ki tudom mondani, hogy megbántottál, vagy vétkeztem, de már elrendeztem Krisztus előtt, ő megbocsátott, és én is megbocsátottam a másiknak. Hát ez a különbség a kétféle szomorúság között. Tulajdonképpen nem a szomorúságnak a okai, vagy a ténye, vagy a valósága a különböző, hanem az, hogy különböző módon kezeljük ugyanazt a szomorúságot. És sok beszédnek is egy a vége. Próbáljuk meg ezt így, ezt az üzenetet magunkkal vinni egyetlen mondatba, hogy a világ szerinti szomorúság én központú, az Isten szerinti szomorúság pedig Isten központú. És hogyha ezt gyakorolni fogjuk, akkor talán sokkal-sokkal könnyebb lesz megvigasztalódnunk minden szomorúságban. Kérjük ezt most az Úrtól. Urunk Jézus, te tudod, hogy sok minden van az életünkben, amit mi rontunk el, mi vétkezünk, a mi hibánk, és minket is szomorít meg. Sok minden van, amit mások követnek el, kívülről jövő hatás, és ezek is minket szomorítanak el. És most arra kérünk, Urunk, hogy ne engedd elfelejtenünk, hogy keressük a te tekintetedet. Arra kérünk, hogy szelíd szemeddel, keresd te is a mi tekintetünket, és igéddel formálj minket, adj igaz, te szerinted való szomorúságot, megtérésre vezetőt, megbocsátásra vezetőt. Amen.